Nem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású remek előadó Sebő Ferencre.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
Műsorajánlót hallottak.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
A NATO szétesésére figyelmeztet a lengyel kormányfő, azután, hogy Amerika még idén több ezer katonáját hazarendeli Európából.
Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak, közben Kijev közölte, több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozniuk.
Anyák napja van. Idehaza már több mint 100 éve ünnepeljük az édesanyákat május első vasárnapján.
Az időjárásról.
Napos, koranyárias, kiránduló idő van. A jövő hét elején folytatódik a melegedés.
Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. A NATO szétesésétől tart a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a helyzet komoly, és ezt a veszélyt fenyegetőbbnek tartja, mint a külső ellenségeket. A Transatlanti Szövetség súlyos állapotát jelzi az is, hogy az Egyesült Államok első lépésben 5000 Németországban állomásozó amerikai katona kivonását jelentette be. Donald Trump azt követően döntött így, hogy Friedrich Merz német kancellár azt mondta, Irán megalázta Washingtont a béketárgyalások során. Trump szerint Merznek fogalma sincs, hogy miről beszél. Kanalas Lili összeállítása.
Chicago íze, olvasható egy étterem reklámján Landstuhlban. A nyugat-németországi településen több üzlet angolul is hirdeti szolgáltatásait, mivel a Ramstein légibázis tőszomszédságában fekszik, ahol az 1950-es évek óta állomásoznak amerikai katonák. A helyiek szerint a hadsereg komoly vásárlóerő a régióban. Az amerikaiak munkahelyeket teremtettek, házakat és lakásokat béreltek. Régen sokan abból tudták visszafizetni a jelzáloghiteleket, hogy kiadták a kislakásokat a katonáknak. Hozzájárulnak a régió jó gazdasági teljesítményéhez, mondta egy nő. Ez azonban hamarosan megváltozhat, miután az Egyesült Államok hadügyminisztériuma bejelentette, hogy 5000 katonával csökkentik a Németországban állomásozó amerikai egységek létszámát. A hivatalos közlés szerint a csapat kivonásra fél éven belül sor kerülhet, sőt akár a tervezetnél több katonát is hazahívhatnak. Jelentősen le fogjuk csökkenteni a létszámot, jóval több emberről van szó, mint 5000 fő, fogalmazott Donald Trump. A csapat kivonásról szóló bejelentés egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz a hét elején úgy nyilatkozott, az Egyesült Államoknak nincs stratégiája az iráni konfliktusra, és a perzsa állam megalázta Washingtont az akadozó béketárgyalásokkal. Az amerikai elnök szerint viszont a német kancellárnak fogalma sincs, hogy miről beszél. A német védelmi miniszter a csapat kivonási tervekre úgy reagált, hogy az amerikai katonák jelenléte Európában, különösen Németország, mind Berlin, mind Washington érdekeit szolgálja. A NATO szóvivője közösségi oldalán azt közölte, hogy az Egyesült Államokkal együttműködve próbálják megérteni az amerikai döntés részleteit, amely hangsúlyozza annak szükségességét, hogy Európa továbbra is többet fektessen be a védelembe. A transatlanti közösség szétesésére figyelmeztetett viszont a lengyel kormányfő. Donald Tusk szerint a katonai tömbre ez jelenleg nagyobb veszélyt jelent, mint a külső ellenségek.
Kemény üzenetet küldött az irániaknak Donald Trump. Azt mondta, ha rosszul viselkednek, folytatni fogja az ellenük vívott háborút. Az amerikai elnök egyúttal jelezte azt is, hogy nem igazán tetszik neki a Teherán által összeállított 14 pontos javaslat, amelyben a hadműveletek befejezését és az amerikai erők kivonását kérik a régióból. Részletek Buka Bence és Mikia György összeállításában.
Új propaganda plakát jelent meg az iráni főváros egyik központi sugárútján. A képen Donald Trump elnök száját a hormuzi szoros varja be, a fárszi és angol nyelvű felirat szerint pedig az amerikai elnök a töréspont előtt áll. Bár az iszlám köztársaság kommunikációja magabiztos, a teherániak mindennapjait érezhetően befolyásolja az amerikai blokkád és a törékeny tűzszünet. A helyiek arról panaszkodnak, hogy az iráni fizetőeszköz elértéktelenedése miatt minden egyre drágább. Jelentős inflációt tapasztalunk, ami az elmúlt két hétben sok aggodalmat okozott mindenkinek. Az árak napról napra emelkednek, még a legapróbb dolgok is, panaszolt egy teheráni tanár. Irán egy 14 pontból álló javaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak, amelyben az ellenségeskedés végleges befejezését és az amerikai erők teljes kivonását kéri a régióból. Ezt jelentette be az iráni állami hírügynökség. A pakisztáni közvetítőkön keresztül átadott tervben Teherán 30 napos határidőt szorgalmaz a legfontosabb kérdések megoldására, és ahhoz, hogy a tárgyalások a háború befejezésére összpontosítsanak egy ideiglenes fegyverszünet helyett. Irán követelései között szerepel az amerikai csapatok kivonása az ország határai közelében fekvő területekről, valamint olyan gazdasági lépések, mint a befagyasztott vagyon felszabadítása, a szankciók enyhítése és kártérítés fizetése, valamint a tengeri blokkád feloldása. A javaslat emellett az ellenségeskedés befejezését szorgalmazza több fronton, többek között Libanonban. Donald Trump a közösségi médiában jelentette be először, hogy készhez kapta az iráni béketervet. Az elnök azonban úgy fogalmazott, nem biztos benne, hogy Irán kellő árat fizetett az elmúlt 47 év bűneiért ahhoz, hogy béke születhessen. Az elnök később újságírói kérdésre reagálva közölte, nem zárja ki a hadműveletek folytatásának lehetőségét Irán ellen. Azt elmondhatom, hogy ha rosszul viselkednek, semmi nincs kizárva. Majd meglátjuk, de mindenképpen megtörténhet, fogalmazott Donald Trump. A jogszabályok szerint az amerikai elnöknek 60 napig van felhatalmazása hadműveleteket indítani. A határidő leteltét követően kongresszusi jóváhagyásra van szüksége a hadsereg bevetéséhez. A határidő szombaton járt le, Donald Trump azonban többször kifejezte, véleménye szerint ez a korlátozás alkotmányellenes.
Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Ezt állítja Volodymyr Zelenszkij, azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel. Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait. Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik, és már hétfőn személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkijjel Teheránban. Részletek Ambrus Róberttől.
Hamarosan Kijevbe látogat a szlovák miniszterelnök, az ukrán elnök pedig Pozsonyba. Erről állapodott meg szombaton Robert Fico és Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán azt írta, Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát. Volodymyr Zelenszkij szerint Pozsony kész arra, hogy a csatlakozási folyamat tapasztalatait megossza a kijevi vezetéssel. Nagyra értékeljük, hogy Szlovákia lépéseket tett az európai támogatási csomag blokkolásának feloldásáért. Erős kétoldalú kapcsolatokra van szükségünk Szlovákiával, még úgy is, hogy vannak véleménykülönbségek. Megvitattuk egy találkozó lehetőségét, és azt, hogy közösen dolgozunk kormányzati szinten. Utasítottam a stábomat, hogy kezdje el kidolgozni a részleteket, mondta az ukrán elnök. Szlovákia azt szeretné, hogy baráti legyen a két ország kapcsolata. Ezt a szlovák kormányfő közölte az egyeztetés után. Robert Fico hozzátette, hogy hétfőn az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján személyesen is találkozik Volodymyr Zelenszkijjel. A szlovák miniszterelnök kitért az ukrajnai háború rendezésére is. Szerinte Ukrajna jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. Pozsony és Kijev kapcsolata két hete még feszült volt. Azok után romlott meg látványosan a kapcsolat, hogy hetekig nem kapott Szlovákia kőolajat a barátság vezetéken. Robert Fico Orbán Viktorhoz hasonlóan azzal vádolta az ukrán elnököt, hogy szándékosan nem engedi át az orosz kőolajat Szlovákiába és Magyarországra. Robert Fico még akkor is ezt hangoztatta, amikor újraindult az olajszállítás. Csak annyit mondok, a barátság vezeték megnyitása megerősíti, a vezeték nem sérült meg. Értik, miről beszélek? Nem sérült meg, a barátság vezetéket és az olajat politikai eszközként használták, mondta akkor a szlovák kormányfő. Volodymyr Zelenszkij a biztonsági garanciák egyik legfontosabb feltételének tartja az uniós csatlakozást. Az európai vezetők között azonban nincs egyetértés arról, hogy Ukrajna mikor lehet teljes jogú tag. A horvát miniszterelnök a legutóbbi uniós csúcson arról beszélt, nincs realitása annak, hogy Kijev a következő években teljesíteni tudja a csatlakozás szigorú feltételeit. A német kancellárnak az a véleménye, hogy Ukrajnának területi áldozatokat kell hoznia a békéért és a csatlakozásért. Friedrich Merz szerint Volodymyr Zelenszkijnek azzal kellene meggyőznie az ukrán embereket a területek átadásáról, hogy Ukrajna így lehet az unió tagja. Egy bizonyos ponton Ukrajna aláírja a tűzszüneti megállapodást, egyszer remélhetőleg békeszerződés születik Oroszországgal, akkor pedig lehetséges, hogy Ukrajna területének egy része megszűnik ukránnak lenni, mondta a német kancellár. A Politico a héten arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása, helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban.
Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Közben az ukrán vezérkar azt közölte, hogy azért nem tudják leváltani az évek óta harcoló katonákat, mert több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozni. Iváncsik Attila beszámolója.
Egy helyi lakos meghalt, többen pedig megsebesültek a dél-ukrajnai Herszonban, amikor orosz harci drónok törmelékei csapódtak egy mentőautóba, illetve több személyautóba. A keleti Harkiv városában 4 üzemanyag töltőállomást ért orosz légicsapás. Támadásba lendült az ukrán hadsereg is. Válaszcsapásként ezúttal az oroszországi Leningrád megyét célozták. A több órás légi veszély idején a repülőterek nem indítottak és nem fogadtak járatokat. Kár keletkezett 2 olyan orosz olajtankerben is, amelyek Krasznodár megyei kikötőkben állomásoztak. Közben az ukrán Védelmi Minisztérium arról számolt be, hogy több mint 1,5 millió férfit még nem sikerült besorozni, ezért nem tudják leváltani az évek óta a frontvonalban harcoló alakulatok katonáit. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelentős pénzdíjakkal próbálják hazahívni a külföldön tartózkodó ukrán férfiakat.
Az új Tisza kormánynak meg lesz a többsége a parlamentben, tehát minden adminisztratív akadály elhárul az útjából, és meg tudja hozni azokat az intézkedéseket, amelyek az uniós pénzek hazahozatalához szükségesek. Erről beszélt az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa. Máté Réka Zsuzsánna szerint a határidő viszont nagyon szűkös, és rengeteg feltételt kell teljesíteni. Magyar Péter a hét közepén Brüsszelben egyeztetett az Európai Unió vezetőivel. A leendő miniszterelnök szerint nem kell hazánk érdekeivel ellentétes feltételeket teljesíteni, ezért hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra. Összefoglaló Kis Júlia Lillától.
Szerdán utazott Brüsszelbe Magyar Péter, ahol az Európai Unió vezetőivel egyeztetett.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Brüsszelből.
A leendő miniszterelnök útközben arról beszélt, hogy több címen is jár pénz Magyarországnak. Ezek között a legnagyobb tétel az európai helyreállítási alapból lehívható több mint 10 milliárd euró, vagyis több mint 360 milliárd forint.
A Tisza egyik legfőbb vállalása és Magyarország egyik legfontosabb érdeke, hogy haza tudjuk vinni a magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, a hazánknak járó sok milliárd eurós uniós támogatásokat.
A helyreállítási alapból lehívható forrásból hazánk 6,5 milliárd eurót vissza nem térítendő támogatásként, 3 milliárd 900 milliót pedig hitelként kaphatna meg. A Tisza párt elnöke Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, majd António Costával, az Európai Tanács elnökével is tárgyalt Brüsszelben. A leendő miniszterelnök az egyeztetések után konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalásokat, majd közölte, miniszterelnökként a május 25-i héten tér vissza Brüsszelbe, hogy megkössék a szükséges megállapodást.
Mindenki megfeszítetten dolgozik azért, hogy az augusztus 31-i határidő tartható legyen, hiszen az újjáépítési alapnak a pénzeit, ezt a több mint 10 milliárd eurót addig kell lehívni, erre különböző konstrukciók vannak. Végbeszéltük az elnök asszonnyal azt, hogy az úgynevezett 27 mérföldkövet teljesíteni fogjuk.
Az Európai Unió részéről a legfontosabb elvárás a korrupció elleni fellépés és a források megfelelő felhasználása. Ennek érdekében a Tisza kormány tervei szerint létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, kibővíti az integritás hatóság jogköreit, új közbeszerzési és új vagyonnyilatkozati jogszabályokat alkot, és több korrupció ellenes intézkedést hoz.
bizonyos alapokhoz való hozzáféréshez nagyon szűk a határidő, és itt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e ezt teljesíteni.
Erről az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa beszélt. Máté Réka Zsuzsanna szerint rengeteg feltételt kell teljesíteni.
Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság számára a legfontosabb szempont az egységes piac megléte. Az egységes piac viszont nem tűri el azt, bizonyos tagállamokban kicsit más szabályok legyenek. Tehát, hogy alacsonyabb legyen az üzemanyagár, vagy hogy bizonyos szolgáltatások ne ugyanolyan drágák legyenek, mint például Németországban vagy Hollandiában.
Az újjáépítési források megszerzéséhez szükséges jogi feltételeket augusztus végéig kell teljesíteni az új kormánynak, a támogatásokkal pedig december 31-éig kell elszámolni.
Bán László, Bot Miklós és Vidnyánszky Attila is lemondott a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról, miután kiderült, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva 10 milliárd forint közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek.
A Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Válasz Online-nak adott interjúban hangsúlyozta, hogy lemondásával a folyamat vállalhatatlanságát kívánta jelezni. Bán László szerint a bizottságot átverték. Szintén a Válasz Online-nak a hagyományok házát vezető Bot Miklós úgy fogalmazott, hogy nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a Blicknek erősítette meg, hogy lemondott tagságáról. A portálnak azt mondta, hogy döntését sokkal korábban hozta meg, mint az nyilvánosságra került. Tar Zoltán leendő kulturális miniszter az ügy kapcsán ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják.
Lemondásra szólította fel Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert, a Nemzeti Kulturális Alapnál kitört ügy miatt a leendő egészségügyi miniszter.
Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, ha az NKA pénzek kiosztásánál jogsértés történt, akkor nem csak politikailag és erkölcsileg, hanem a jog előtt is felelnie kell. Hozzátette, vége kell legyen a következmények nélküli Magyarországnak.
Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter.
A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakuló ülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz, majd 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély.
Orbán Viktor már 2009-ben megjósolta a rendszere határait. Erről Csizmadia Ervin beszélt az Index videós podcastjében. A műsorban a NER megrendülését, a Tisza párt felemelkedését és a magyar politikai tér átrendeződését vizsgálták. A Méltányosság politika elemző központ igazgatója úgy látja, hogy a Fidesznél rövid távon belső harcok és átrendeződés következik. Részletek Mészáros Lászlótól.
A Fidesz-KDNP választási veresége alaposan átrajzolta az erőviszonyokat. Az új parlamentben a pártszövetség összesen 52 mandátumot szerzett. Ebből a Fidesz 44, a KDNP 8 fővel vesz részt a munkában. A képviselőket az elkövetkező egy évben Gulyás Gergely irányítja, aki a közösségi oldalán hangsúlyozta, a képviselőcsoport jelentős megújuláson megy keresztül. A kudarcot követően Orbán Viktor és a Fidesz meghatározó politikusainak egy része távol marad a parlamenttől. Helyük olyan jelöltek foglalták el, akik közül többen nem voltak országgyűlési képviselők. Gulyás Gergelyt, a Fidesz frakció vezetőjét hallják.
Ez mutatja azt, hogy szükség van a tapasztalatra, szükség van azokra, akik az elmúlt években, évtizedekben is szolgálták a frakciószövetséget kormánypárti képviselőként Magyarországot, de szükség van a megújulásra is.
A képviselőcsoport átalakulása nem csak személycseréket jelent, hanem egy mélyebb politikai korszakváltás előszele is lehet. Április 12-ével véget ért az Orbán-Gyurcsány korszak, mivel a politikai élet alapvetően új keretek közé került. Erről Csizmadia Ervin beszélt az Index podcastjében.
A Gyurcsány-Orbán korszaknak egy világos nemzedéki alapja volt. Azok a nemzedékek, amelyek ezek mögött, a politikusok mögött álltak, ezek a nemzedékek minimum középkorúvá, de inkább felső középkorúvá, vagy már idősebbek kiváltak. Nekem nincs semmi bajom, már csak a saját életkoromból következően, és az idősebb emberekkel, szükség van rájuk természetesen, de az, amiben Gyurcsány és Orbán a nagy sikereiket érték el, az a korszak tényleg elmúlt.
A politológus szerint a digitális forradalom miatt felgyorsult a politika dinamikája. Úgy látja, a Fidesz azért bukott el, mert Magyar Péter színrelépése szétzilálta a kormányfő által 2010 óta őrzött centrális erőteret. A szakértő emlékeztetett, Orbán Viktor már a 2009-es Kötcsei pikniken leszögezte, hogy ez a modell csak addig működőképes, amíg sikerül elejét venni a duális erőtér kialakulásának.
Ő tudta azt, hogy előbb-utóbb előállhat az a helyzet, hogy a centrális erőtér alapjai megrendülnek, ráadásul ő időhatárokat is mond ebben a beszédben. Ő 15-20 évet mond. Tehát bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy reál politikus volt ebből a szempontból.
Csizmadia Ervin szerint Orbán Viktor számolt a hatalom elvesztésével, és mivel ez éppen 15 év után következett be, jóslata reálisnak bizonyult. Az elemző hozzátette, a történelmi példák is azt igazolják, hogy a negyedik ciklus környékén a pártok természetes módon elfáradnak és meggyengülnek.
Hamarosan lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt banki moratórium, így a pénzintézetek júliustól már érvényesíthetik az infláció hatását a lakossági számláknál. A bankok az átutalások költségeit is emelik, ezért a közmédiának nyilatkozó szakértő azt javasolja, válasszunk más, a meglévőnél olcsóbb számlacsomagot. Szilágyi Béla összeállítása.
Nagyjából egy éve kezdtek emelkedni a hazai számla vezetéssel kapcsolatos díjak. Akkoriban az a vád érte a bankokat, hogy teljesen indokolatlanul jóval az infláció felett emelték meg a költségeket. A pénzügyi szolgáltatások, a készpénzfelvételi díj, a folyószámla vezetési díj és a bankkártyák éves díja is drágult. Ezt követően a kormány önkéntes árkorlátozásra kérte a pénzintézeteket. Most viszont lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt moratórium, az emelés mértékét már több pénzintézet is közzétette. A bankok emellett az átutalások költségeit is emelik.
60 nappal hamarabb szólniuk kell, előzetesen publikálniuk kell, hogyha bármilyen díjemelés lesz.
A biztosdöntés.hu pénzügyi portál szakértője az M1-en elmondta, a bankok többsége teljesítette ezt a feladatot. A megjelent számukból az körvonalazódik ki, hogy jelentős, legalább 8%-os díjemelésre készülhetnek az ügyfelek. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogyha változtatunk a bankolási szokásainkon, praktikusan más számlacsomagot választunk, akkor csökkenthetjük a díjemelésekből származó terheket.
Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80 százezer forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több tízezer forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk, és pár dolgot változtatunk.
Mondta Gergely Péter, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője. Az elemző példaként említette, hogy az ügyfelek többségének az elmúlt években biztos, hogy emelkedett a fizetésük, és minél magasabb a jövedelem, annál több kedvezmény nyújt a bank, csak ehhez számlacsomagot kellene váltani. Gergely Péter hozzátette, a bankok honlapján számlakalkulátorok segítik a váltást. Emellett érdemes lemondani az SMS szolgáltatásról is, ehelyett kérhetünk díjmentes push üzenetet a számlán történő ügyletekről, amit a mobil alkalmazás küld a telefonunkra az interneten keresztül. A szakértő szerint a bankok azt szeretnék, hogy minél több ügyfél digitálisan bankoljon, mert ez nekik és nekünk is olcsóbb.
7 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a NATO szétesésére figyelmeztet a lengyel kormányfő, azután, hogy Amerika még idén több ezer katonáját hazarendeli Európából. A folytatásban pedig hamarosan szólunk egyebek mellett arról, hogy holnap kezdődik az érettségi időszak.
Déli krónika.
Ma van anyák napja. Május első vasárnapján virággal, verssel vagy kézzel készített ajándékkal szokás köszönteni az édesanyákat és a nagymamákat, kifejezve ezzel az irántuk érzett szeretetet és elismerést. Kócán Dávid összeállítása.
Boldog anyák napja!
Nagyon szépen köszönöm!
Köszönöm!
Köszönöm szépen!
A legtöbben virággal, apróbb ajándékokkal köszöntik fel ma édesanyjukat, nagymamájukat. A virágárusoknál már napok óta élénk a forgalom. A rózsa és a tulipán mellett idén is népszerű a vegyes csokor, illetve cserepes növényt is sokan vásárolnak, mondta Balogh József, az egyik egri virágból tulajdonosa.
Ha fiatalos az édesanyja, ők szeretik az ilyen rózsaszínebb, fehérebb virágokat. A nagymamáknak nagyon sokan inkább a cserepes virágokat szokták venni, és szeretik azokat a cserepeseket, amik ki tudnak tenni balkonra, kertbe, akár kiültetni is.
Magyarországon az első anyáknapi ünnepséget amerikai mintára 1925-ben a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkás gyerekeknek tartották. A gondolatot ezután felkarolta a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, amely a májusi Mária tisztelet hagyományaival kapcsolta össze az anyák napját. Emlékeztetett Diek Kisvirág néprajzkutató.
Anne Jarvis volt az, aki édesanyja halála után, aki szintén szorgalmazta szociális munkásként az anyák napjának a megünneplését. Ő 1907-ben szervezte meg az első nagyszabású intézményes anyák napját, amelyet aztán az elnök 1910-ben egész Amerikában kötelezővé tett. És már egy pár év múlva bejött ez hozzánk Magyarországra is, ugyanis Petri Pálné, Szigeti Gyulai Ilona éppen Amerikában járt egy körúton, hiszen ő a kultuszminiszternek, az államtitkárnak a felesége volt, és ott látta, és követendő példaként hazahozta ezt az anyák napi ünneplést.
A Vörös Kereszt felhívására 1933-ban elkészült az anyák szobra, amelyet a szervezet munkatársai azóta is minden évben megkoszorúznak Pesterzsébeten. Erről Hegedűs Zoltán történész beszélt a Kossuth Rádióban.
Ebben a kerületben már 90 évvel ezelőtt találtak formát annak a hálának, amit sokszor csak elharapott mondatokban tudunk kifejezni. Az anyák szobra, amelyet Kaszab Károly szobrászművész alkotott meg, ezt a mindennapi köszönetet öntötte formába.
Az zalaegerszegi református templomban délelőtt anyáknapi istentiszteletet tartottak. Bíró Tünde református lelkész elmondta, hogy ezúttal az édesanyai hivatás fontosságára hívták fel a figyelmet.
Ilyenkor a gyerekeknek egy kis verset, kis műsort szoktunk összeállítani, amivel köszöntik az édesanyákat, nagymamákat, és a hitoktatóink jó voltából kis meglepetés ajándékokkal is tudunk nekik kedveskedni.
Az anyák napja eredete az ókori Görögországban megrendezett tavaszünnepre vezethető vissza, amellyel az Istenek anyja Rea előtt tisztelegtek. Napjainkban az egyes országokban eltérő módon jelenik meg a hagyomány, az alapvető üzenet azonban megegyezik. Az édesanyák áldozatkészsége a családban és a társadalomban megbecsülendő.
Fokozottan ellenőrzi a kiskereskedőket a hosszú hétvégén a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
A nyugtaadási kötelezettség teljesítése mellett az online pénztárgépek szabályos használatát, az alkalmazottak bejelentését és a forgalmazott áruk eredetét is vizsgálják. A revizorok megjelenésére főleg a virág, ékszer, édesség és ajándékárusok, valamint a büfések számíthatnak, közölte Lincmajer Szilvia, a NAV szóvivője.
A célja, hogy a tisztességes vállalkozásokat, a vállalkozások többségét védjük, és kiszűrjük azokat, akik a bevételüket eltitkolják, vagy olyan árut forgalmaznak, aminek az eredete bizonytalan, vagy pedig elfelejtik bejelenteni az alkalmazottjaikat.
Aki elmulasztja a nyugtaadást, vagy az alkalmazottjának bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat.
Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csak nem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról.
Hétfőn reggel 9 órakor a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, utána pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten.
Súlyos csapadékhiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek szintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Ínség-szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vaszili Olimpia és Kócán Dávid összeállítása.
Az Ínség-szikla a Gellérthegy lábánál csak akkor látszik, amikor a Duna vízszintje 95 cm alá süllyed, vagyis olyan komoly aszályos időszakban, mint a mostani. Álló és folyóvizeink szintje rendkívül alacsony. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet, mondta Szegi Attila, az OVF szóvivő helyettese.
Mi azt tudjuk tenni, és ezt tettük már télen is, hogy ahol erre lehetőségünk van, ahol területek állnak, illetve a csatornáinkban, ahol duzzasztani tudunk, ott visszatartottuk a vizet. jelenleg mintegy 600 millió köbméter víz az, amit a duzzasztott tereinkben, tározóinkban megtartunk, illetve ahol lehet, ezt kiengedjük ugye a tájba.
A velencei tó vízállása is kritikus. Alig 20 cm-rel haladja meg a 2022-es történelmi mélypontot, amely 53 cm volt. Több helyen kiszáradt a partmenti meder, és homokos, iszapos területek kerültek felszínre. A Balaton vízszintje is jelentősen elmarad az ideális 110-115 cm körüli szinttől. A tó átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az előrejelzések szerint a következő napokban ugyan várható eső, de az csak átmenetileg mérsékelheti az aszályt. Hívta fel a figyelmet Förhéc Adrián meteorológus.
Keddig számottevő csapadék nem várható, de kedden délután este már elvétve a Dunántúlon lehet eső, zápor eső. Szerdán és csütörtökön pedig többfelé alakulhat ki eső, zápor eső, sőt még zivatar is. Így kisebb körzetekben megnő például a felhőszakadás valószínűsége.
Szakértők szerint tartós, csendes esőre lenne szükség a következő hetekben, különben a tavaszi szárazság visszafordíthatatlan károkat okoz az országban.
Sokan döntöttek az utazás mellett a május 1-i hosszú hétvégén. A szállodákban idehaza szinte mindenhol teltház van.
Kis Robert Rihárd, turisztikai szakújságíró az M1-en elmondta, a turisták élményeket keresnek, így nagyon kedvelt helyszín Észak-Kelet-Magyarország, de rengetegen mentek a Balatonra is.
A balatoni hajózás is nagyon komoly forgalmat bonyolít általában a május 1-i időszakban. Most sem volt ez másképpen. Fonyód és Badacson között is fél óránként jártak ugye a járatok, de ezen kívül a kompot is bőven használták, és örültünk annak, hogy végre a magyar tengerpartját már ebben a szezonban jó, kellemes napsütésben felfedezhetjük. Budapestre pedig jöttek a külföldi turisták nagyon-nagyon nagy számban.
Elkezdődött a hajózási főszezon a Dunán is. A Dunakanyar különösen népszerű úti cél. A hazai vendégek mellett a nemzetközi járatokon is egyre több a turista. Ugyanakkor az alacsony vízállás miatt változhat egyes járatok menetrendje. Bakos Norbert tudósított Esztergomból.
Folyamatosan érkeznek a turisták, ezek a nemzetközi nagy hajók, amelyek végigmennek a Dunán és a különböző csodálatos városokban, mint Esztergom is megállnak. A Dunakanyar meg maga az egyik legszebb látvány nyújtó szakasza a folyónak, és itt ilyenkor nagyon sokan hajón keresztül közelítik meg Esztergomot. Ugye a legfőbb úti célok Budapest, Vác, Visegrád, Esztergom vonal. Innen egy klasszikus menetrend szerinti hajóval 3-4 óra alatt érhetünk fel Esztergomig, és persze bárhol kiszállhatunk, de vannak gyorsabb megoldások is, a szárnyas hajók is nagyon népszerűek. A hajózási szezon és a járat sűrűségekkel kapcsolatban érdemes folyamatosan tájékozódni.
A jó idő beköszöntével egyre többen ülnek motorra. A Nemzetközi Női Motoros Nap alkalmából a Budapesten felvonuló motoros hölgyek azt kérték az autósoktól, hogy vigyázzanak rájuk az utakon.
Két keréken is a biztonság a legfontosabb. Erre hívták fel a figyelmet a szakemberek a rendezvényen. Molnár Gergő gyorsasági motorversenyző azt mondta, indulás előtt érdemes ellenőrizni a fékeket, a gumikat és az akkumulátorokat, de az utak is tartogatnak meglepetéseket.
Valaki, aki reggel indul és este érkezik, akkor nagyon nagy hőmérséklet változások lehetnek az aszfalton. Hogyha süti a nap, nyilván melegebb, jobb a tapadás, viszont ha egy árnyékos helyre érünk, ott nyilván hidegebb, és ezért kevesebb lesz a tapadás.
A mentőszolgálat is elkezdte a motoros szezont. 4 mentőmotor és 2 mentőkerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében. Ők nem az állomásokon várakoznak, hanem a meghatározott útvonalakat járják folyamatosan.
Megkezdődött az erdei füles baglyok magyarországi felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat. Arra kérik a lakosságot, hogy az esti órákban hetente 1-2 alkalommal figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy a parkokban.
A szervezet szóvivője a Krónikának elmondta, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak az országos kezdeményezéshez. Orbán Zoltán hozzátette, a megfigyeléseket a Madártani Egyesület oldaláról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni, ezzel segítve a faj hazai elterjedési térképének pontosítását.
Az erdei-fülesbagoly felmérés augusztus elejéig tarthat. Nagyon nem mindegy, hogy 400-500 szakember próbálja meg az ország egészét felmérni, vagy pedig bárki becsatlakozhat, és este hallja a hangját, és ki tudja tölteni az elektronikus jelentőlapot. Tehát itt hatékonyabban tudunk sokkal pontosabb országos adatbázist építeni.
Akár 3 év szabadságvesztésre is ítélhetik azt az abonyi férfit, aki fényes nappal halálra kínzott egy kutyát, mert az elragadta a baromfiát. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntettével vádolja az elkövetőt, és végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza. Az állatkínzást szigorúan szabályozzák Magyarországon, mégis ritka, hogy valakire letöltendő börtönbüntetést kérnek. Kovács Márton összefoglalója.
Sokan azt gondolják, hogy nincsenek végrehajtandó szabadságvesztés büntetések Magyarországon állatkínzásért. Ez nem igaz, de az egészen biztos, hogy a végrehajtandó szabadságvesztés büntetés aránya kicsi az összes regisztrált állatkínzás bűncselekményhez képest.
Mondta a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki hozzátette, Magyarországon évente átlagosan 5-600 állatkínzást regisztrálnak, azonban mindösszesen 10-12 esetben kérnek végrehajtandó szabadságvesztést vagy elzárást. Vettel Szilvia kiemelte, az állatkínzás személyek elleni erőszakkal is összefügghet.
Az állatkínzásról úgy kell gondolkodnunk, mint egy olyan devianciáról, amely szorosan összefügg az összes többi devianciával, amelyek veszélyt jelentenek a társadalomra. Az állatkínzás egy olyan bűncselekmény, ahol nagyon szigorúan közbe kell lépni. A jogalkotó a BTK folyamatos szigorításával ki is fejezte ezen szándékát a jogalkalmazók felé.
Az állatkínzás 2004 óta számít bűncselekménynek, azóta többször is szigorították az erre vonatkozó törvényt. A bíróság 1-5 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat ilyen esetben, közölte Vettel Szilvia, aki szerint nem a jogszabály további szigorítása és a kiszabható szabadságvesztés mértékének növelése miatt csökkennének az ilyen esetek.
A gondatlanságból elkövetett állatkínzás is legyen büntetendő Magyarországon, egyelőre nem az. Ezen el kellene, azt gondolom, gondolkodni a gyakorlati tapasztalatok alapján is. És esetleg azon is el lehet gondolkodni, hogy az alapesetet nem lenne érdemes 3 év szabadságvesztésre emelni. Ugye az alapeset egy vétség jelenleg, amely 2 évig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
Naponta átlagosan 2-3 bejelentés érkezik a ceglédi Állatmenhely nyílt alapítványhoz azért, hogy segítsenek a gazdátlan, kidobott vagy megunt házi állatok elhelyezésében, mondta a Krónikának az alapítvány elnöke. Soltész Lászlóné hozzátette, a városban élő házi kedvencek mindösszesen 10%-ában van csip, ez az arány pedig jelentősen megnehezíti a nyilvántartásukat. Hozzátette, sokan még mindig felelőtlenül vállalnak házi állatot, amit ha meguntak, kitesznek az út szélén. Soltész Lászlóné szerint az állattartást kellene szigorítani, amihez a nem ivartalanított kutyák és macskák után kötelezően fizetendő adó jó eszköz lehetne.
Az első évben kellene az államnak 1-2 milliárdot az ingyenes ivartalanításra fölajánlani, és akkor lehet, hogy az ember elvinné ivartalanítani a kutyáját, macskáját, mert ha nem viszi a kutyát, akkor ebadót kell neki fizetni. És utána azt ellenőrizni kell, mert hogyha látják, hogy ellenőrizve van, akkor ösztönözve lennének az emberek arra, hogy igenis vigyék el ivartalanítani a kutyáikat. Szerintem 1-2 év múlva ennek lenne látszata, hogy nem lenne kóborkutya. Nem kellene újabb menhelyeket építeni.
Az ebadót, hivatalos nevén az ebrendészeti hozzájárulást 2012-ben vezették be, azonban annak kivetéséről az önkormányzatok dönthetnek. A Krónikának nyilatkozó szakértő azt mondta, az abonyi állatkínzó bírósági ügye akár évekig is elhúzódhat.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint korábban baleset történt az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tatabánya térségében. Az 55-ös kilométernél a forgalom már mindkét sávban megindult, de a torlódás több kilométeres. A 63-as főúton Székesfehérvár térségében 4 autó ütközött. A 88-as kilométernél a forgalom fél pályán halad.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a Kossuth-Lajos utcában az Asztória felé, a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Ma 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt. Kovács Batont, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma is marad a napos, koranyárias kiránduló idő, még most sem késő elindulni, a jövő hét elején pedig pár fokkal még melegebb időre számíthatunk. Részletek Fejős Ádám meteorológustól.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egyre inkább melegszik valóban az idő. Ennek két komponense van, az egyik a több órás napsütés, a másik az egyre inkább megélénkülő, az Észak-Dunántúlon megerősödő déli áramlás, ami még hajnalban is azért jelen lehet, bár mérsékeltebb formában, de egy-egy élénk széllökés lehetséges. Ma legfeljebb 20-26 fokra számíthatunk. A hajnali időszakban, ahol marad a szél, tehát leginkább az északi, észak-nyugati határvidéken 10-12 fokra lehet készülni. Másútt 10 foknál hűvösebb, de 5 foknál enyhébb lesz az idő. A kelet-magyarországi területeken, a nyírségben esetleg előfordulhat, hogy gyengén fagy, de nem ez lesz azért a jellemző. Napközben egyre kiterjedtebb lesz a déli áramlás, már a Duna vonalát is elérhetik az élénk széllökések, de leginkább a tartósan erős légmozgás továbbra is északnyugaton várható, ahol közel 30 fokig, a jelenlegi számításaink szerint 28 fokig melegszik a levegő, általában 23 és 27 fok között lesz a csúcsérték. Kedden a légmozgás egyre nagyobb területen lehet erős vagy viharos, aztán szerdától megérkezik egy légköri front, ebből futószalagon érkezik a nedvesség, záporok mellett zivatar.